Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában, ahol így az ünnephez közeledve nyilvánvalóan 56-ról fogunk beszélgetni. Palásti Károly tanárulat hívtam meg a Bibó gimnáziumból, hogy legyen segítségem ebben a műsorban. Köszöntelek a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Ahogy jöttem a stúdióba, fölötlött bennem, hogy azért valahol döbbenetes az, hogy oké, 50 év, fél évszázad az nem kis idő, de azért olyan nehezen tudatosult bennem, és azt gondolom, hogy sokunkban, hogy itt 50 évvel ezelőtt tankok jártak az utakon, sortűz dördült el, és érdekes kérdésként merült föl bennem, hogy ez átadható a diákoknak ma? Tehát lehet úgy beszélni ma 56-ról, hogy a diákok tényleg érezzék, hogy itt mi történt?
Az 56 után születetteknek ez már csak akkor érdekes, hogyha a szüleikkel, vagy a nagyszüleikkel, vagy a rokonságban bárkivel történt valami. Egyébként meg a történelem leckévé szelídül az idők során. Azokban a családokban, ahol olyan események voltak, amik megrázták az egész családot, vagy anyagi értelemben, vagy akár börtön viseltek, vagy az életüket adták egy korszakban. Azokban a családokban még azért a jelenlegi generáció is másként viszonyul ezekhez az eseményekhez. Az idősek pedig jó szívvel veszik, hogyha az ifjúság tud ezekről az eseményekről, akár az országosról, akár a magyarországiról.
Neked a gimnáziumban mi a tapasztalatod? Sok olyan diák van, aki kap otthonról históriákat, megemlékezéseket, emlékeket, talán fotókat.
Ha már a gimnáziumi eseményekről volt szó, az 56-os eseményekkel kapcsolatban néhány éve csináltunk olyat, hogy 56-os utca. A Torma János Múzeummal megegyeztünk, hogy az ő 56-os anyagukat tárlókon kiteszik, a gyerekek pedig az ő 56-os anyagaikat elhozták, és a paravánok közé asztalok voltak berakva, és az asztalon mindenki mögéje ült annak az oklevélnek, vagy tárgynak, fotónak, ami őt 56-hoz kötötte. Szenzációs események voltak. És volt egy kislány, János Almi kislány, aki szégyenérzettel odajött, és megkérdezte, hogy tanár úr, nekem a nagypapám munkásparaszt hatalomért kitüntetéssel rendelkezik. Hozzam el azt is, mondom, lányom, hozd el azt is, az is hozzátartozik a történelmünkhöz. De már érezte, hogy másik oldalon vagyunk most már a történelemben.
Tehát akkor könnyű volt ezt megszervezni, ezt a...
Könnyű volt, annyiból könnyű, hogy ez még
sokan tudtak hozni.
Közel van, tehát közel van ez az esemény.
Sztorikat is tudtak hozni a diákok?
Sztorikat is tudtak hozni, mert tehát, hogy egy kicsit jobban megnézik a családnak az iratait, akkor ott találnak még. Még második világháborús leveleket is tudnak hozni. Történelemtanárként gyakran találkozom azzal, hogy azért a 20. század eseményeinél, amikor tartunk valahol, akkor jelzik, hogy nekem a már nem ismert dédapám itt és itt volt, és megvan a csajkája, vagy valami tárgy megvan, amit a család azóta is őriz. Ha már ilyen emlékeknél tartunk a műsorban, talán belefér, hogy például volt olyan tanítványom, aki 1918-as emléket őriz, ez egy üveg víz, mert Fiumében tengerészként szolgált a felmenője, és a szomszéd hozta át neki, mikor tudta, hogy jönni kell Magyarországra, azért, hogy sose felejtse el, hogy milyen a tenger. És ez az üvegvíz még mindig megvan. Egy üveg adriai tengervíz.
És akkor ez véletlenül egy dédapa kell
legyen. Igen, nem emlékszem a felmenő szintre, ilyenkor nem is jegyzem meg, hanem az hat meg, hogy a család őrzi az emlékét az ősöknek 100 év múltán is.
56-tal kapcsolatban azt hiszem, hogy talán az idő rövidsége miatt, tehát az egyik legfrissebb történelmi emlékünk, nagyon sokáig megosztott volt a magyar társadalom a megítélését illetően. Nyilván a politikai elit sem tudta egy darabig hová tenni, ezt jelzi maga az, ahogy 56-ról újra elkezdtünk beszélni, de talán mind a mai napig érződik az, hogy különböző politikai táborok vagy különböző felfogású emberek még mindig talán máshogy ítélik meg, különösen mondjuk a diákokkal, amikor foglalkozol, mennyire nehéz foglalkozni vele olyan értelemben, hogy pontosan hova is tegyük 56-ot.
A pontosság az mindig azon múlik megint csak, hogy a nagyszülő generációja az melyik oldalon állt 1956-ban. Mert hogyha valaki bármelyik oldalon áldozat volt, az sose fogja a másik oldal igazát elismerni. Történelmórán arra törekszünk, hogy azt tisztázzuk, hogy 1956-nak négy irányzata van. Van ugye a reformkommunista, a Nagy Imre vonal, amelyik végig helyzetben van. Van a jobboldali irányzat, a Mindszenty féle, amelyik nagyon későn bontakozik ki, ugye október végén csak. Aztán van egy harmadik utas, a Bibó féle, amelyik ilyen se szocialista, se kapitalista, és van a szélsőséges, a negyedik, amit szokás fasisztának nevezni, szélsőjobbnak nevezni. Egyszerűen ők a lincselők, akik bármely politikai rendszerben rendszerben köztörvényes bűnöket követnek el akkor, hogyha önbíráskodást hajtanak végre az utcán vagy bárhol. Na most, hogy 56-ot megítéljük, tehát 56-ot nagyon sokáig igyekeztek ebből a negyedikből, tehát a Kádár korszak az 56-ot, a negyedik irányzatot tekintette 56-nak, és azt hangsúlyozta, hogy 56 ez, és nem hangsúlyozta a reformkommunista Nagy Imrét, nem hangsúlyozta a Mindszenty féle magántulajdon elvet, meg az egyházakat vissza, így van, és nem hangsúlyozta Bibót sem, mert Bibó kisparaszti gazdaságokat akart. Tehát ma annyival vagyunk előbbre, hogy fel tudjuk mutatni azt, hogy itt négy olyan irányzat van, ami kitapintható. És ugye ezek az 56-ban ugye megalakultak a pártok, de egyik sem hirdetett programot, mert nem volt idő rá. Tehát kristálytisztán nem lehetett tudni, hogy mit is akarnak a pártok. Tehát pártok megalakultak, de programhirdetésre, hogy hogyan tovább, arra nem került sor. Úgyhogy én ezzel a négy irányzattal tudok válaszolni arra, hogy mi is volt valójában 56, és hogy most minek tartjuk. Persze nehéz egy generáción belül megélni azt, hogy valami feketéből fehér lesz hirtelen.
De még mindig nem tudom elképzelni, hogy azt hogy lehet átadni egy diáknak, hogy egy néhány napos forradalom és szabadságharc után egy totális fordulat következik be egy társadalomban. Hatalompolitikailag el tudom képzelni, vagy mondjuk hatalomtechnikailag, de az, hogy elfogadtatni egy társadalommal az, hogy vérbefolytanak egy diktatúrát, és annak a vérbefolytója elárulja a nemzetet, és utána több évtizeden át többé-kevésbé népszerű vezetője lesz ennek az államnak, ezt képesek fogni a diákok manapság?
Szóval az egész 56-os témának a megítéléséhez nagyon fontos a Kádár rendszer, annak a nagyon huncut politikája. Ugye Kádár azt kérte, hogy három dolgot fogadjatok el tőlem. Egy, az, hogy 56 ellenforradalom volt, az, hogy a párt vezető szerepe marad, és a szovjet katonák benn maradnak. Ha azt megértitek, hogy erről nem beszéltek, akkor én cserébe biztosítom nektek a jólétet. Ezt a huncut politikát éltük meg, mert az emberek ugye a jólétükön keresztül élik meg a diktatúrákat is, tehát a szabadság az nem biztos, hogy elsődleges értékként szerepel minden embernél. A 70-es években én sem értettem, hogy miért fontos igazán embereknek az, hogy 56 az mi volt, mert a szüleim is mást mondtak, nagyszüleim is, meg a nagybátyám 56-os emigráns, Franciaországba ment 56 után. Nem értettem, hogy miért fontos ez. Vagy amikor a Reagan elnök például a Magyar Szabadságharcosok napjává nyilvánította 1956. október 23-át, nem igazán értettem. Ezt a Nemzetőr újságból tudtam meg, nagybátyám hazavozott egyet.
Ami egy Amerikában megjelenő folyóirat.
Nem igazán értettem, hogy ez miért fontos, amikor jól élünk. Hát van ladánk, van
olcsó benzin,
teljes foglalkoztatottság van, közbiztonság van, tehát hogy ez egy jó ország, nincs munkanélküliség, ingyenes az orvosi ellátás, tehát miért lenne olyan fontos ez 1956?
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Tehát azt mondod 56 kapcsán, illetve a Kádár rendszer kapcsán, hogy ennek a rafinált rendszernek az egyik alapbázisa az volt, hogy Kádár jólétet biztosított azért cserébe, hogy a szabadságról mondjon le ez az ország. De azt még mindig nem tudom ebből a válaszodból kiolvasni, hogy ezt át lehet-e adni ma a diákoknak. Tehát megértik-e ma a diákok, hogy akik a szabadságba születtek bele, megértik ők azt, hogy itt miről van szó pontosan?
Ezt pontosan megértik, hogy a felejtést azt elő lehet idézni azzal, hogyha jólétet biztosítok. És különösen akkor, hogyha ugye a rendszerváltás az nem sok jót hozott a mai magyar lakosságnak, hiszen a Kádár nosztalgiák azok mind arra épülnek, hiszen sem a közbiztonság, sem a foglalkoztatás az nem ott tart, mint a Kádár korszakban. Úgyhogy ezeket az 56-nak a nagyon-nagyon pozitív megítélése, az nem tudom, hogy mikor fog bekövetkezni, de addig, amíg a Kádár rendszer iránt vannak nosztalgiák, addig biztos, hogy nehéz lesz a helyére kerülni ennek az eseménynek.
Olvastam egyszer egy nagyon érdekes, talán egy költőtől származó újságcikket. Sajnos nem emlékszem a címére, illetve a szerzőre, csak azt mondom, hogy azt fejtegette, hogy vajon ma elképzelhető lenne-e egy olyan esemény, mint ami 56-ban megtörtént. Tehát, hogy ma a mai fiatalság, vagy a mai középgeneráció az képes, vagy halandó lenne-e arra, hogy mondjuk fegyvert fog és az életét, az egzisztenciáját, a jövőjét kockáztatja annak érdekében, hogy az országon külső vagy belső hatalom olyasféle embertelen diktatúrát ne építhessen ki, mint ami 56-ig Magyarországon volt, illetve hát utána is. Szerinted erre milyen válasz adható ma?
Én szerintem minden korszak úgy élte meg önmagát, hogy lehetetlen az, hogy erőszakra sor kerüljön. Azután adódtak olyan helyzetek, amikor elszabadulnak az indulatok azért, mert valamilyen tűrhetetlen esemény mégiscsak bekövetkezik. Ezt azért nem lehet megjósolni, ugye, mert hát ki gondolta volna azt, hogy Jugoszlávia összeomlik, tehát egy nagy, hosszú, békés korszakban voltunk, vagy Romániában Ceausescu rendszerét, hogy ahogyan megdöntötték. Tehát napjaink is teli vannak olyan meglepetésekkel, amikor amikor igenis fegyveres összetűzésig mennek az események.
Azt tudják dekodolni a diákok, hogy végül is ami kirobbantotta az 56-os eseményeket, úgymond, az pontosan mi volt, és tudják azt értelmezni?
A 45 utáni korszakból középszinten két nagy témánk van, az egyik a Rákosi korszak, a másik a Kádár korszak, és ennek a tengelyében 56. Tehát közép és emelt szinten is ezek kötelező témák. A Rákosi rendszernek a bűneit azt részletesen megtanítjuk, hogy hogyan kriminalizálódott a politikai élet, illetve akkor lehet igazán jól megértetni velük, hogyha a kommunizmust és az egész szovjet rendszert a magántulajdon felől közelítem meg. Tehát az, hogy mit jelent az, hogy valakinek a magántulajdonát elveszik. És akkor föl szoktam tetetni, hogy tegye föl a kezét az, akinek otthon van vállalkozása, üzeme, hány főt foglalkoztató üzeme van, van otthon autója, és esetleg azt mondja egy politikai rendszer, hogy bocs, de azt én lefoglalom és államosítom, hogy ahhoz mit szólna.
Vagy beköltöznek a lakásába.
Vagy beköltöznének a lakásába, így van. Tehát annyira személyessé próbálom megtenni, hogy ha most bekövetkezne egy olyan rendszer, amelyik kollektivizálni akarna, vagy államosítani akarna, akkor az nekünk nagyon rosszul esne.
És ilyenek, mint a szólásszabadság, gondolatszabadság, vallásszabadság, ezt tudják értelmezni a diákok?
Most azt hiszem, hogy ezek azok az értékek, ugye, amelyek a maszlovi szükséglet piramisnak a csúcsán vannak, tehát ezeket nehéz értelmezni. Azt konkrétabban lehet értelmezni, hogy mit jelent az, hogy vallásszabadság. Ugye 48-ban, hogy államosították az iskolákat, és most viszont többféle egyháznak is van iskolája, tehát a vallásszabadságot azt igen. A szólásszabadság az egy nehezebben értelmezhető fogalom, hiszen a szólásnak a fórumait azt azért meg kell nevezni, hogy mit jelent az, hogy szólásszabadság, hogy milyen fórumon szólhat valaki. Ezt tanításban ott szoktam hangsúlyozni, hogy ellenzéknek lenni az is hatalmi pozíció, mert az ott a parlamentben a legfelsőbb szinten szólhat és ellenőrizhet. Illetve a sajtó szerepét szoktam kiemelni, hogy annak igenis fontos szerepe van, nem csak abból tudjuk meg, hogy milyen események voltak egy országban, meg hogy ki merre járt, hanem a sajtónak olyan dolga is van, hogy a politikai döntéshozókat a döntéseik indoklására kényszerítse. És innentől kezdve a szólásszabadságnak egy nagyon fontos kritériuma valósul meg, mégpedig az, hogy a politikus nem tehet felelőtlenül akármit, mert később azért neki azt vállalnia kell a közvélemény előtt is, meg a választásokon is.
Azt mondod, hogy ez még mindig olyan demokratikus jog, amire a diákok tudnak reflektálni, vagy tudnak érzelmekkel reagálni, tehát megértik, hogy miért fontos például a sajtószabadság?
7.-8-osokkal voltam állampolgári nevelés táborban május első hetében. Ezt az ELTE jogász hallgatói szokták szervezni, most Csepelen volt az idén. Itt közel egy hétig állampolgári ismereteket tanulnak. Meglepő módon jól tudják értelmezni ezt már 7.-8. osztályban is, hogy mit jelent az. Persze itt játékos formában gyakoroljuk azt, ami a parlamentben van, illetve amit a sajtó produkál, meg mit jelent az ombudsmanok rendszere, tehát minden olyan dolgot, ami a mai magyar demokráciában értéknek számít, ezeket egy nagyon fogékony 7.-8. korosztálynak szokták, még egyszer az ELTE jogász hallgatói elmagyarázni. És hogy mennyire hatékony ez az egy hét, az mutatja, hogy olyankor mindig megugrik a jogásznak, politológusnak, menni akaróknak a száma, amikor hazajövünk a táborból, és nagyobb a politika iránti érdeklődés is az osztályban, legalábbis egy darabig.
Mielőtt belemennénk néhány konkrét eseménybe, azt mondd még el, kérem, hogy mennyire illeszthető be a tananyagba a helytörténeti ismereteknek a halmaza. Tehát mennyire van idő, és mennyire van igény arra, hogy azt is megtanulják a halasi diákok, hogy Halason mi történt ez alatt a néhány nap alatt.
Nagyon időben kaptam a kérdést. A héten épp egy rendhagyó történelem órát tartottunk a város főterén, ahol a Halasi 56-os bizottság elnöke Pajor Kálmán a történelem fakultációs csoportunknak adta elő a kiskolasi eseményeket a helyszíneken, a Kopjafánál, az áldozatok emléktáblájánál, illetve a Nagy Ceder István szobornál. Itt a helyszínen élhettük át azt, hogy hol álltak a tankok, azután a sortűz hol dördült el, illetve hogy Nagy Ceder István valószínűleg hol mondhatta el a híres 56-os választási beszédeit.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Üdv ismét a hallgatóknak, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában, ahol 23-ához közeledve Palásti Károly tanárúrral, a Bibó Gimnázium történelem tanárával beszélgettünk erről az évfordulóról. Ott tartottunk, hogy a helytörténeti oktatásnak mennyire tud része lenni 56, Ugye azért tudjuk, hogy vannak kisebb, nagyobb viták arról, hogy a helytörténeti oktatás mennyire kap teret a tananyagban. Te ezt hogy látod? Mennyire tudja beilleszteni a helyi oktatási intézményrendszer ezt a témakört?
Tehát Julius Cézár helyett nem lehet Kiskunhalast tanítani. Tehát ott köt bennünket a kerettanterv, hogy mit tanítunk, de meg lehet találni azokat a munkaformákat, ahol a helytörténetet közel tudjuk vinni a gyerekekhez. Akkor itt ha kampányoljam azt a két vetélkedőt, amit én állítok össze a közeljövőben. Az egyik az általános iskolásoknak szervezett történelem vetélkedő, amelynek fő szakirodalma Végső István helytörténeti olvasókönyve, és a tematikája pedig ennek a versenynek az lesz, hogy Kiskunhalas a szovjet megszállás időszakában. Ezt a Szent József Katolikus Általános Iskola évek óta rendezi ezt a helytörténeti versenyt, minden évben más és más tematikával rendezzük meg. Az idén azért ezt a témát választottuk, mert 89. április 25-én Kiskunhalason kezdődött meg a szovjet csapatoknak a kivonása. Akkor még csak csapatcsökkentésről beszéltek, de ma már tudjuk, hogy ez a szovjet csapatok kivonásának a kezdete volt. És ekkor a világsajtó Csicsolinával mindenkivel együtt itt volt a szovjet tankokat búcsúztatni Kiskunhalason a rakodópályaudvaron, és miután ez az idén 25 éves, még csak tervezzük, de remélem sikerülni fog, hogy egy emléktáblával meg tudjuk jelölni a kiskunhalasi vasútállomás főbejáratánál, hogy Kiskunhalas igenis része volt a magyar történelemnek, sőt a közép-európai történelemnek is, hiszen a második világháború ekkor ért véget, amikor a szovjet csapatokat kivonták Közép-Európából.
Ez idén fog megtörténni?
Ez idén, igen, tehát elég jó stádiumban van. A Kiskunhalasi Múzeum Alapítvány és a Katolikus Egyház dolgozik azon, hogy anyagi fedezete is legyen, meg Kiskunhalas város képviselőtestülete is mögé állt annak, hogy az emléktábla megszülessen. Tehát emléktáblával jelöljük meg a várost, a helytörténeti vetélkedőt pedig utána, ugyanezen a napon, Kiskunhalas a szovjet megszállás időszakában a helytörténeti vetélkedőt megtartjuk. És akkor ez tulajdonképpen az emléktábla avatása felvezetője lesz a szokásos helytörténeti vetélkedőnknek.
Azért mi is egy pár szóban foglaljuk össze azt, hogy mi történt itt 56. október 23-ától november 1. napjaig. Én úgy érzem, de ez egy lehet, hogy laikus megközelítés, hogy ennek a néhány napnak az igazi katarzisa talán az egyik nyilván drámai, másik az egy történelmi diadal, hogyha egy katarzisokként említjük őket, ugye a sortűz, illetve a nagyszedefél választás. Kérem, foglald össze röviden, hogy ez a néhány nap milyen főbb események mentén ért a végkifeletéhez.
Az 56-os pesti eseményeket a vasutasok hozták Kiskunhalasra. A vasutasok gyorsabbak voltak, mint a sajtó, illetve a rádióból értesítettek a halasiak, hogy valami történik, és utána, ami Budapesten történt, annak a halasi változatát megcsináltuk. Tehát, hogyha a vörös csillagokat leverték Budapesten, akkor a vasutasok levették a sapkájukról a vörös csillagot, illetve levették a vasútállomásról a vörös csillagot. Hogyha Pesten ledöntötték 21 óra 37 perckor a Sztálin szobrot, akkor Kiskunhalason is ledöntöttük a szovjet emlékművet. Tehát igyekeztünk nyomába járni a pesti eseményeknek. Ugye Pesten a Nagy Imre az 1945-ös pártokból alakította meg a koalíciós kormányát, és Kiskunhalason is ugyanezek a pártok alakultak újjá, mint Budapesten. Sortűz volt több városban, több áldozattal is, és sajnos ennél sokkal véresebb események is voltak Moson-Magyaróváron vagy Tiszakécskén, ahol még csak a véletlenül elsült fegyver történetét se tudjuk előadni, hanem Tiszakécskén repülőről, géppisztollyal bele a tömegbe, tehát nagyon kegyetlen tömegoszlatások voltak. Ami viszont Kiskunhalast országos jelentőségűvé teszi, az, hogy Kiskunhalason voltak választások 1956-ban. Országosan nem lehetett volna megszervezni, de Halasnak volt egy nagyszeder Istvánja, akinek volt olyan szervezet a pártja, hogy pár napon belül meg tudták csinálni Kiskunhalason a választásokat.
Azért ez döbbenetes, ugye, hogy egy 48-ban betiltott párt néhány óra vagy nap alatt olyan szinten újra szervezi magát, hogy egyrészt hatalmas részvételt, másrészt meg hát olyan eredményt is produkál.
A Nagyszeder Pista bácsinak meg volt, percre kiszámította, hogy melyik tanyából hogy lehet riadóztatni, és tulajdonképpen ilyen riadó láncot szervezett meg, és ez pár óra alatt képes volt több ezres tömeget Kiskunhalason egy adott pontra mozgósítani.
De hogy volt képes ezt a hálózati rendszert életben tartani a Rákosi rendszer alatt?
Jó kérdés, ezt nem tudom. Addig, amíg a kisgazdapárt működött, addig. De hát nem telik el sok idő, 10 év telik el. És hogyha az esemény fontos volt az embereknek 56-ban, akkor szerintem lóhátra pattantak és átmentek a szomszéd tanyába, hogy menjünk, mert nagy szödör beszél a városházánál délután.
Ez a híres beszéd, amit a beszélgetés elején is említettél, mi volt az a tényező benne, hogy érzed, ami hatott az emberekre?
Ezt a beszédet Végső Belső Istvánnak a könyve tartalmazza, ami ennek a szöveggyűjteménynek része. Én azóta már OKTV dolgozattól kezdve több helyen felhasználtam, ugyanis egy gyönyörű beszéd. Tehát magyar tanárként is azt mondom rá, hogy gyönyörű. Magammal hoztam, és ha lehet, akkor olvasok belőle egy részletet. Mélységes alázatossággal küldjünk egy néma, de egész lényünkből fakadó, megigazult fohászt az egek urához, aki megengedte érnünk a mai napot. A második néma fohászunk legyen azoké, akik az Úristen akaratának földi munkásai, földi létük legtöbbjét, életüket áldozták a haza, a magyar, a mi szabadságunkért. Nem olvasom tovább. Építészmérnök volt Nagyszeder István, de szóval ezt utólag is csak megkönnyezni lehet, mert annyira jól tudta a közönséget megnyerni, hogy ez a közönség jóindulatának megnyerése a szónoklat eleje, és ebben minden benne van, tehát tanítani lehetne ezt a beszédet. És ami miatt még emlékezetes, hogy nagyon pontos képet ad a magyar valóságról. De nagyon jól tudja, Kiskunhalason nagyon pontos információi vannak arról, hogy a szabadságjogokat miket kell visszaadni, a karácsonyt, a húsvétot, a pünkösdöt követeli vissza, hogy ezek legyenek ünnepnapok, hogy a nemzeti ünnep legyen március 15, október 6 és ezután október 23. Pista bácsi már 1956 őszén azt mondja, hogy ezek legyenek a nemzeti ünnepek. És most mi van? Március 15, október 6, október 23 és hát ugye augusztus 20-a. Tehát, és azt sem hiszem, hogy sokan ünnepelték a forradalom évfordulóját, valamikor is Nagyszeder Pista bácsi már november 23-án ünnepelte az egy hónapos forradalmat Kiskunhalason.
Nagyszeder híve volt annak, hogy vérontás vagy az ember testi épségének a veszélyeztetése nélkül történjen bármi is.
Tehát mikor Rejle Géza tanácselnök hozzáfordult, azért borítékolható volt, hogy a Kisgazdapárt 76%-ban győzni fog Kiskunhalason. Kiskunhalas agrár jellegű település volt, itt a független Kisgazdapártnak voltak hagyományai, mint országosan is, mert azért 45-ben 56%-ot kapott a független Kisgazdapárt. Tehát országosan is azt mondhatjuk, hogy a legnépszerűbb párt volt, és a helyi tanácselnök is tudta azt, hogy itt rendet akkor tud tartani, hogyha a legnagyobb tekintélyű ember bevonja a hatalomba. Okos ember volt, más nem tudok rá mondani, és akkor Nagyszeder Pista bácsi azt mondta, hogy igen, ő segít, de akkor feltételül szabta, hogy választások legyenek. Ezek a választások megtörténtek, 76%-ot kapott a Kisgazdapárt. A másik, amit megakadályozott a Pista bácsi, az, hogy volt szervezkedés arra, hogy a szovjet katonákkal szálljanak szembe a kiskohalasi alakulatok, és megszámolták, hogy hány páncéltörőnk van, és hogy hány harckocsija van a szovjet alakulatoknak, és Pista bácsi azt mondta, hogy nem.
Azért mondta ezt, mert az életet muníció, muníció volt gyengébb érhetően, vagy eleve kímélni akart az ember életet.
Az ember életet fontosabbnak tartotta. Lehet, hogy Kiskohalas ma hősváros lenne, viszont elképzelhető, hogy porrá lőtték volna azok a szovjet harckocsik Kiskohalas városát, hogyha innen kapnak néhány lövést a városból, vagy akár csak a város határából is. Tehát Pista bácsi úgy gondolhatta, hogy értelmetlen vérontásba nem akarta belevinni szeretett városának lakóit.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Ott hattuk abban, hogy Nagyszeder vezetésével egyrészt sikerült stabilizálni az állapotokat 56. októberében, sikerült szabad választásokat és kisgazda győzelemmel végző szabad választásokat végrehajtani Kiskunhalason, de aztán ugye tudjuk azt, hogy ahogy az ország minden más pontján gyakorlatilag egy-két órás eltéréssel, így Kiskunhalason is november 4-én történt az orosz, illetve a szovjet válasz. Mit tudunk arról, hogy ez milyen hangulatban, milyen átéréssel vészelt át a város?
Ellenállásra Kiskunhalason nem került sor. November 4 megjelentek a szovjet tankok, elég megfélemlítőek lehettek ahhoz, hogy itt utána csönd van nagyon sokáig. Nagyszeder István még a tél folyamán Budapest pacsirtatelep gyerekeinek a református egyházzal közösen élelmiszergyűjtést szervezett.
Ezt nem szúrta a hatóságok szemét?
Nem tudom, hogy ezt meg tudta csinálni, nem tudom. Az biztos, hogy utána 1957-ben azért valakinek csak eszébe jutott, hogy Nagyszeder István a fönnálló rend, mármint a kommunista rend megdöntésére irányuló szervezkedés részt vett, és tényleg rettenetes végig gondolni, hogy az az ember, aki végig a megbékélést kereste, meg demokratikus módon választásokat csinál Kiskunhalason, meg kerüli az atrocitásokat, ezt az embert 2,5 év börtönre ítélték 1957-ben. Rejle Géza tanácselnök, aki ugye neki köszönhette azt, hogy nyugalom volt Kiskunhalason, amikor véget értek az események, akkor megköszönte Nagyszeder Istvánnak a segítséget, a régi városi tanács visszavette a hatalmat, nyilván azok, akik a választások előtt voltak. És is nekivágott Kiskunhalas is a kádári konszolidációnak.
Erről a konszolidációról azért tudjuk, és méghozzá éppen többek között Kovács József kutatásaiból, aki nemrég jelentette meg azt a megrázó és hatalmas munkát, ami a TSS-ítés befejezéséről szólt, hogy igazából 56 volt az a pillanat ebben az időszakban, ami talán, ha jól emlékszem az ő szavait idézve, ami olyan szinten megroppantotta a gerincét ennek a nemzetnek, hogy aztán végén tényleg sikerült rohamosan befejezni a kolhozosítást vagy szövekezetesítést, illetve hát bekövetkezett egy olyan időszak a nemzet életében, amikor tényleg minden ellenállását elvesztette a társadalom a kádári rezsimmel szemben.
Ez azért következhetett be, mert a kádári megtorlás az egyrészt rendkívül gyors volt, tehát pár év alatt lepörög, ugye 63-ban amnesztiát hirdet. A másik, hogy együtt járt a mézes madzaggal. Tehát megmutatta azt, hogy még egyszer mondom, rendkívül
jól pozícionálta
magát. Tehát a pozícionálás a Kádárnak ugye úgy szólt, hogy volt a Rákosi féle korszak, amikor itt jött az AVH, ugye azt nem akarjátok, a másik oldalon ott van a Nagy Imre, aki nektek akart valamit adni, de hát mennyi baj lett belőle, milyen sokan meghaltak, ugye ellenforradalom volt, és ki a jó ember, itt vagyok én középütt, aki biztosítja nektek a békét, a biztonságot és a jólétet. Tehát, hogy ne is nagyon álmodozzatok Nagy Imréről. Ez az ütés, azt hiszem, hogy ez lehetett, ami végképp a nemzet gerincét megroppantotta, hogy hosszú időre az ellenállásnak a gondolatát is elvette az emberektől.
50 után, ahogy te fogalmazó, volt egy jó néhány éves időszak, amikor a megtorlási évei következtek, utána jöttek, amikor Kádár megpróbált ezzel a jó fogsz lakni, de akkor cserébe mondj le a szabadság jogaidról című megalkuvás, ez a konszolidáció. De hogy lett ebből 1989?
Ebből 1989 úgy lett, hogy említettem, hogy a Kádár rendszernek 4 pillére volt. Most a pillér addig tart, amíg össze nem omlik. Mik voltak ezek a pillérek? A jóléti pillér omlott össze elsőként, és azt hiszem ez az egyik legfontosabb. A másik pedig ugye a pillérek között a szovjet megszállás. Most a szovjet megszállás az, ugye 1989-et írunk, 1956-nak a tanulsága volt, hogy addig, amíg Magyarország szovjet megszállás alatt van, addig változás csak akkor és olyan mértékben és olyan irányban következhet be Magyarországon, amennyiben ezt a Szovjetunió, pontosabban Moszkva akarja. És 1989 úgy lett belőle, hogy a Szovjetunió gazdasága roppan meg, a hidegháborút elveszíti, a fegyverkezési versenyt elveszíti, és hát ennek olyan politikusok az emblémái, mint ugye Andropov vagy Gorbacsov, a Perestroikával meg a Glásznosztyal, hogy rájöttek, hogy itt valami egészen új helyzet van, mert a brezsnyevi pangás után kijózanodtak a szovjet vezetők is, hogy benne van a lehetőségek között az is, hogy ez a rendszer összeomlik. Tehát nem magyar szándékra lett ebből 89, hanem ez elsősorban a megszálló Szovjetuniónak az összeomlása, meggyengülése hozta azt, hogy egyáltalán itt álmodni mertünk arról, hogy valami rendszerváltoztatás legyen. Persze párhuzamosan, ahogy kezdett egyre rosszabbul menni Magyarországon, úgy a 80-as években egyre több ellenzéki mozgalom szerveződött, mert azért ráébredtek arra, hogy itt valami keresnivalónk van. Maga a párt is 85-ben ugye bevezették Magyarországon a kettős jelölést a parlamenti választásokon, tehát már ez is jelzett valamit, hogy ez a Népfront jelöl egy valakit, és ezt megszavazzuk, ez nem működik. Tehát a 80-as években ez egy folyamat volt, ami elvezetett a 89-es Annus Mirabilishez, a csodák évéhez, mert így nevezi a történetírás, a történelem az latinul beszél. Ebben, aki ezt elnevezte, az is benne volt, hogy ezt aligha hihette normális ember, hogy ez bekövetkezik. Mert ez egy csodával fölért, ami 89-ben megtörtént.
Érdekes, a beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy el kellett utazni az akkori, oké, hogy bukóban és összeomlóban lévő párt főtitkárának, ahhoz, hogy Posgai Imre kimondhassa azt, ami az egyik botránykülnek számított akkor, hogy 56 valójában nem ellenforradalom volt, hanem egy nép abszolút jogos és kívánt szabadságharca és forradalma. Ez hagyomány a történelemben, hogy az első számú vezetőnek el kell hagyni a házat, hogy szabadon beszélhessen?
Ez egy hagyomány, igen, mert amikor az első számú vezető elmegy, akkor aki itthon marad, az nagyobb szólásszabadságot kap, illetve hát van egy tragikusabb esemény, ami szintén hasonlóképpen következik be, mert Magyarország német megszállásakor 44. március 19-én is Hortit kiviszik Kleszhenybe, Horthy a hadsereg főparancsnoka, és ott addig húzták az időt, hogy ne tudjon semmit intézkedni, és közben pedig megszállták Magyarországot a németek ellenállás nélkül.
Talán túl szubjektívnek tűnik majd ez a kérdés, de ezzel szeretném mindenképpen zárni, hogy te hogy érzed, az akkori 56-osok, ha látnák azt, hogy most, hogy él Magyarország társadalma, elégedettek lennének azzal, amit most látnak, vagy nagyon nem?
Ez nagyon jó kérdés, hogy mennyire lennének elégedettek vele. Én úgy gondolom, hogy alapvetően elégedettek lehetnének, mert azért a nagy célkitűzések, mint az, hogy szovjet csapatokat ki kell vonni Magyarországról, legyen több pártrendszer Magyarországon, azért ezek az alapkérdések, ezek megvalósultak.
Mi az, amiben nem volnának elégedettek? Mint őt nem talán,
hogy... Hát én gondolom, hogy az életszínvonalon nem volnának elégedettek biztosak, mert azért volt nekünk jobb korszakunk is, amikor osztrák-magyar monarchiaként azért gazdaságilag Magyarország erősebb volt, illetve hát azzal nem lennének elégedettek, ugye, hogy Ausztriából 1955-ben kivonták a szovjet csapatokat, és hogyha akkor sikerül elérniük azt, hogy Magyarországról is kivonják a szovjet csapatokat, akkor ugye egy Ausztria szintű gazdasággal rendelkező Magyarország lehetnénk. Úgyhogy ezzel a részsel biztos, hogy elégedetlenek lehetnének. De hát tudomásul kell vennünk, hogy az akkori világrendben ez lehetetlen volt.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, és akkor ünnepeljünk együtt október 23-án.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.